1978. július 13-a, csütörtök este.
Kedves testvéreim, ebben a dolgozatban központi szerepet kapott ez a fogalom, hogy az Isten országa. Annyira megelevenedett bennem, hogy valamit idehozok most ezekből a tanulmányokból, Isten országa bibliai tanításából. Ha csak egy kicsit is ismerjük az Új Szövetséget főként, de már az Ószövetség is erre utal, de mondom, ha csak kicsit is ismerjük az Új Szövetséget, tudjuk azt, hogy középponti fogalom az Új Szövetségben az Isten országa. Kérdés, hogy értjük-e, amit olvasunk, attól még, hogy középponti fogalom, attól még nem biztos, hogy jól értjük. Hát most ezt az órát szenteljük erre, bibliaiskola, tanítás, igyekezzünk a Új Szövetségnek ezt a középponti fogalmát jobban megérteni. Az lesz az eljárásom, hogy először 7 igét olvasok, nem egyet, hanem 7-et, és szeretném, ha együttesen hatna a testvéreim lelkére ez a 7 ige. 77-et is olvashatnék, de hát persze arra nincs idő. Kiválogattam 7-et, bizonyára a fontosabbak közé tartozik ez a 7. Hallgassuk meg először, talán egy-két szót itt mondok hozzájuk, de itt a lényeg az, hogy együtt hasson reánk ennek a 7 igének a mondani valója, és akkor utána már könnyű lesz néhány elméleti mondatot is elmondanom az Isten országáról. Az első, ez együtt véve valami hangulatot remélem adott a testvéreimnek, hogy de érdekes ez az Isten országa. Na, a továbbiakban, amikor már ilyen elméleti mondatokat mondok, először elmondok 3 nemmel kezdődő mondatot, aztán 3 igenes mondatot, hogy zárjuk ki a félreértéseket, és aztán ragadjuk meg az igazságot. Tehát Isten országa. A középkorban megszületett ez az egyenleg, vagy egyenlet, hogy Isten országa egyenlő egyház. Isten országa az egyház. Az egyház az Isten országa. Az egyházban van jelen az Isten országa. Isten országa egyenlő egyházi funkciók, papok munkája, sákramentumok, prédikálás, feloldás, megkötés, kiátkozás. Ahol ez történik, ott történik az Isten országa. Középkor ezt mondott, hogy Isten országa egyenlő egyház. Áthúzni vastagon nem igaz. Nem igaz. Az egyház munkása lehet az Isten országának, kell is, de nem azonos, semmiképpen nem azonos az Isten országával. A második, ami nemzedékünkben, ami atyáink, teológusaink fölállítottak egy második tételt, amikor ezt a dolgozatot a barátaimmal csináltuk, akkor kifejezetten azt mondtam, hogy de ugye ezt most már nem valljuk. Bólogatott rá püspökünk is egyelőre, de jó, akkor ezt nem valljuk. Tudnilik, megszületett ez a tétel, hogy Isten országa egyenlő szocializmus. Ezt nem mi találtuk ki, ezt elég sokan vallják ebben a világban. Igazságtalanság, faji megkülönböztetés, mindenféle társadalmi baj, íme megjelent az Isten országa, most már nem egyházi formába, világi formába, az ember szeretetnek, emeforrá, Isten országa egyenlő szocializmus. Ezt a mi embereink is vallották, de Dél-Amerikában még most is sokan, katolikusok is vallják. Nagy vastag húzással áthúzni nem igaz. Isten országa nem egyenlő a szocializmussal. Aztán a harmadik nem, ami szintén a fejekben van, pláne ezt halljuk, hogy mennyeknek országa, mennyország. Isten országa nem egyenlő az, hogy majd a túlvilágon. Nem egyenlő azzal, hogy majd a túlvilágon lesz Isten országa, itt meg az ördög országa van. Hát ha hallgattunk erre a 7 igére, abban meglepetve hallhattuk ezt a hangsúlyt, hogy már elérkezett, már itt van közöttetek, vagy bennetek, de már itt van. tehát nem igaz az, hogy az Isten országa majd egyszer megvalósul, már itt munkálkodik az Isten országa közöttünk. Tehát ez volt a három nemmel kezdődő mondat, és most jöjjön a három igennel kezdődő mondat. Az első az, ami teljesen világosan kitűnt a hét igéből, az Isten országa erő, dynamis görögül, robbantó erő, a régi, a lomha, tehetetlen életet, világot, ember, robbantó erő, isteni hatalom. Persze nem jó ez, hogy robbantó, mert a robbantással pusztulás, vér jár, valami másféle erő, de dynamis, isteni erő, ahol a szokásos erő hálózatban adok, veszek, ütök, ütnek, ez a szokásos erő hálózat itt közöttünk, ebben az erő hálózatban egy fölöttes erő jelenik meg, ott az Isten országa jelent meg. Tehát ilyeneket mondhatunk, hogy ahol a Krisztus szelítségéből szelítség születik, a szelítségben nagy erő van, nagyobb, mint a csapkodásba, kiabálásba, ahol a Krisztus szelítségéből szelítség szedik, ott van az Isten országa. Ahol a Krisztus szeretetéből, még az ellenségeire is kiáradó szeretetből hasonló szeretet születik, ott az Isten országa jelen van. Ahol a Krisztus áldozatából áldozatok, Krisztusra tekintő és olyanféle áldozatok születnek, ott van az Isten országa. Tehát erő. Csak mondd ezt az erőt, ennek a minőségét még tovább-tovább kellene finomítani, mert az a csodálatos ebben, hogy szelítségben megjelenő nagy erő. Valaki egyszer így mondotta, hogy Isten országa az valahogy úgy van, hogy végre meghallod azt a szót, amit nem akarsz meghallani. Valami isteni erő hatására végre meghallod, megérted azt az üzenetet, amit eddig nem akartál megérteni. Most a jámbor régi hívők erre azt mondják, hogy végre megérted, hogy bűnös vagy, pedig nem erről van szó. Ez megérti az ember magától is, hanem végre megérted, hogy nagyon szeret az Isten. Ehhez isteni erő kell, hogy ezt a hangot, ezt az üzenetet valaki meghallja. Tessék csak gondolkozni. Az, hogy bűnös vagy, ezt nem is nagyon kell mondani, az belülről is hangzik. Ezt én maga is mondom magamnak. Tehát az Isten ország azt jelenti, hogy végre meghallasz egy üzenetet, amit nem akarsz meghallani. Ez ilyesmit jelent, hogy nagyon szeret téged az Isten. Például. De aztán még inkább tetszik nekem, már most sem azt mondtam, azért ezt én találtam ki, legyen bocsánat erre a gyarlóságomra, de nagyon tetszik nekem ez a fogalmazás, hogy tudni. Amikor Jézus itt járt, akkor hát tanított, nagyszerű, új gondolatokat hozott, de nem ez volt a lényege az ő szolgálatának, hanem, és itt mondom azt, hogy Isten országa az miféle erő. Jézus szolgálata nyomán előbátorodtak az emberek a szenvedésüknek a rejtekeiből. Az emberek szenvednek rejtve. Az emberek szenvednek, úgyhogy megalkuttak a szenvedéseikkel. Nem is beszélnek már róla, nem is bízzák rá másokra, befele szenvednek. Jézus szolgálatában ez volt a csodálatos, hogy ezek a elrejtett, eltemetett, elhallgatott szenvedések egyszer csak mozgásba jöttek, és az emberek közelítettek hozzá ezzel, hogy hát, ha ő segít rajtam. Na ez a hát, ha az, amit ma este hozok a testvéreimnek. Ez egy csodálatos szó, hogy hát, ha. Mondta, érzékeljük-e, hát, ha Jézus meggyógyít. Hát, ha Jézusban végre testvért találok az árvaságomban. Hát, ha feloldozónak abból a kötöttségből, amivel magamat megkötöttem, Sátán kötözött meg, mindegy, amivel meg vagyok kötözve, hát ha kijövök a gödörből, hát ha. Jézus körül ez a levegő terjedt, hogy hát ha ő segít. És erre jöttek a csonka bonkák, a bélpokrosok, a süketek, a bűnösök, hát ha ő segíteni fog, és segített. Hát az Isten országa erő, testvéreim, és ez egy csodálatos dolog, ezen gondolkozzunk el, Jézus közelébe ezek az elrejtett, már nem is tárgyalt, már nem is másnak kibeszélt görcsök, keserűségek, ezek mozgásba jönnek, ilyen reménykedő mozgásba, hogy hát ha lehet mégis új életet kezdeni. Ez az Isten országának az erőhatása, ahol megjelenik ez, hogy hát ha. Tessék, Kiki nézze meg a maga szívét, és gondolja most azokra a szenvedéseire, amikről az édes testvérnek, barátjának, hitestársának senkinek nem beszél. Vagy nincsen ilyen, amiről senkinek nem beszélünk. Le van folytva, lakatolva, régmenteset elzárva. Az Isten országa azt jelenti, hogy a lakat letörik, a sírról elhengeredik a kő, és föltámadás történik. Hát, ha mégiscsak lehet új életet élni. Nos, ez az Isten országa, testvéreim. Amikor a legrejtettebb, legelfojtottabb titkok mozgásba jönnek, és oda támolyognak, bátorodnak az emberek Jézus közelébe, és átélnek valamit. Hát, ha. Bárcsak az Isten lelke most ma megelevenítené benned ezt a szót, hogy hát ha arra is, ami legbelül, legrejtettebb, legkeservesebb kínom, hát ha azt is meg tudja gyógyítani Jézus. Ez tehát az első, hogy igen. Igen, az Isten országa erő, nem e világ szerinti erő, hanem az isteni szeretetnek ez a csöndesen mozgósító hatalma. A második igen így hangzik, hogy az Isten országa egy újfajta rend, a dolgoknak újfajta bonyolódása, újfajta érzések, újfajta értékítéletek, újfajta gondolatok. Tehát az Isten országa nem annyira egy ilyen történelmi folyamat, hanem már megvalósuló újfajta rend. Újfajta rend. Például Jézus azt mondotta, hogy jobb adni, mint kapni. Ez egy újfajta rend, mert a régi rend az, hogy nagyon jó kapni, harácsolni, szerezni. Jézusnak a új világában, az Isten országában ott van az, hogy jobb adni, mint venni. A kísértésben vagyok, hogy egymás után kiprédikáljam, mint a testvéreimet, mert sokkal többet tudok, mint gondolnák a testvérek róluk, csak úgy példának mondom, hogy van itt egy testvérünk, aki mindig itt van, és kimegy anélkül, hogy egy lukas nadrág gombot beletenni a felsőbe. Mindig itt van. Soha nem tesz egy nadrág gombot se. Nem kívánjuk, hogy tegyen. Hál' Istennek meg vagyunk, bőven tudunk adakozni. Na de mit tud az Isten országáról az, akinek egy lukas fillérje nincs az Anya Szent Egyház ügye számára? Mondjuk meg, mit tud az Isten országáról? Milyen rendben él az, aki a legszorgalmasabb, csak éppen? Mondom, nehogy most tegyen a perselybe, menjen most is ki úgy, hogy nem tesz egy fillér se, de értse meg, hogy messze van az Isten ország. Nem lehet azt mondani, hogy közel vagy az Isten országhoz. Nem lehet azt mondani, hogy közel vagy, nem? Ha messze van, hát ha ezt az alapigazságot nem, jó dolog adni. Aki ezt nem érti, aznak azt kell mondani teljes tisztelettel, hogy nem, hát testvér, gyere csak ide, gyere, ingyen is, ingyen. De messze vagy az Isten országától, mert az Isten országának egy ilyen rendje van, hogy jó dolog adni, jobb. Nem azt mondja is, hogy muszáj adni, hála Istennek itt nem muszáj adni. De igaza van Jézusnak, hogy jobb adni, mint venni, mint szerezni, mint nyerészkedni. Na például, szóval egy másik, most csak a saját predikációimat idézem, emlékszünk a Tolstoy történetre, talán a kisgyerek, aki nem akar addig uzsonnázni, amíg az éhes másik gyerek nem kap. Ott ez az igazság hangzott, az öreg orosz paraszt azt mondja, hogy hát mindent ketté kell osztani. Ez az Isten parancsa. Egyik része az enyém, egy bizonyos része a másiké. Isten országa tényleg van ilyen rendje, hogy ami az enyém, az nem egészen az enyém. Ami az enyém, az nem egészen az enyém, azt ketté kell osztani, és valami abból valakié. Vagy egy másik predikációmra hivatkozom, lenni vagy szerezni. Isten országának a rendje, ez az újfajta rend, hogy lenni, emberré lenni. Menj be a te belső szobádba, fedezd föl egy belső világot. Nem mindig kifele forduljon a figyelmet. Isten országa ez, hogy bemenni, lenni, emberként kiteljesedni, kibontakozni. No, hát ez a második, tehát ezt még tovább Kiki elmélkedésébe folytassa. Az Isten országa, tehát egy újfajta minőség, a létezésnek, a gondolkozásnak, a cselekvéseknek egy újfajta minősége. Egy új értékrend. Amiket eddig nyereségnek tartottam, azt mondja Pál, azt most kárnak és szemétnek ítélem. Karrier, dicsőség, siker, embereket legyőzni, ami a világ ranglistáján értéknek szerepel, az az Isten országa ranglistáján szemét. Ami a világnak szemét, az Isten országában dicsőség. A másikért keresztet vállalni. Amikor ő a bűnös, akkor helyette szenvedést vállalni. Amikor nekem van igazam, megbocsátani, vagy esetleg bocsátot kérni. Ezek őrültségek e világ ranglistáján. És az Isten országában ilyesmik vannak. Ez a rend, ez az Isten országa. És a harmadik gondolat az igen sorban az, hogy már itt van, de jön. Valami igazság van abban, hogy ez még nem az igazi. Itt van az Isten országa, de imádkozzuk, és imádkozzuk is, most felszólító módban mondom, hogy imádkozzuk azt, hogy jöjjön el a te országod. Ez a sajátos kettősség jellemző az Isten országát, hogy már itt van, közel van, ti köztetek van, ti bennetek van, mint isteni erőhatás, de ez csak előleg, ez csak ízelítő, és ígéretünk van arra nézve, hogy jön az Isten országa, eljön, kiteljesedik. Na, summázom az egész gondolatmenetet ebben, testvéreim, hogy hitem szerint, Jézus tanítása szerint minden embernek a lelke mélyén szunnyad, alszik egy másik világ. Egy világ, ami nem elevenezett meg, ami nem jött a tudatos szintre. Minden emberbe szunnyad egy másik világ, egy másik én, szunnyad a létének valami magva, ami még nem csirázott ki. Minden emberben van még valami. És amikor ez a valami, ez a csira elkezd élni, nőni, kicsirázik, hát ott van az Isten országa. Minden ember, állítom, minden iszákos ember, minden rablógyilkosnak, minden szentnek, minden bűnösnek, minden embernek a lelke mélyén ott van egy isteni szikra, egy isteni mag, és amikor azt mozgósítja valamiféle erő, ott az Isten ország megjelenik. Közöttetek van, bennetek van. Na ebből az következik, hogy az Isten országához egyrészt kell az a mennyei erő, ami ezt a bennünk szunnyadó világot mozgásba hozza, és utána kell az emberi engedelmesség, amelyik igent mond el az isteni erőre, kiszolgáltatja magát az Istennek. Ez a summája tehát az én hitem szerint e tannak, e bibliai fogalomnak. Itt van az Isten országa mindegyikünknek a lelke mélyén, legtöbb embernél alvó, szunnyadó, vagy ledöngölt, megkötözött, megtagadott mi voltába, de ott van minden emberben egy isteni mag, és ha megjelenik az isteni erő, akkor az mozgásba jön, ha párosul hozzá az engedelmesség, akkor Isten országának egy-egy oszlopává, egy-egy erőtényezőjévé lehetünk ebben a világban. A Márk textust érdekes módon a modern egzegéták így fogalmazzák, hogy szorongatóan közel jött az Isten országa. Nagyon érdekes kifejezés, szorongatóan, majd azt mondom, sarokba szorítóan, döntésre kényszerítően, szorongatóan közel jött az Isten országa. Csak ezt a hármat még idézzük. Szorongatóan közel jött az Isten országa, nem messze vagy az Isten országától, de nem is kell ide-oda szaladgálni, mert hiszen bennetek vagy közöttetek. Maradjunk ennél, hogy bennetek van az Isten országa. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy nem csak e világi országok vannak e földön, vetekednek egymással, háborúznak egymással, akarják meghódítani egymást. Nem csak e világ országai vannak, hanem itt van csöndesen, titokzatosan a mennyei világ, a te országod. És köszönjük, hogy ez egészen más, mint a földi országok. Köszönjük, édesatyánk, hogy ebben a mennyei országban igazság, igaziság, valóság van, békesség van, Szentlélek által való öröm van, démonok felett diadalmas erő van. Köszönjük, hogy ennek a mennyei világnak a fejedelme Jézus. Mi Urunk Jézus, imádunk, hódolunk, dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy eljöttél, hoztad ezt a mennyei világot, és munkálod ezt a mennyei világot. Köszönjük azt a titokzatos erőt, ami belőled sugárzik. És köszönjük ezt a szót, ami ma elhangzott, hogy hátha. Urunk Jézus, kérünk azokért a testvéreinkért, akiknek a lelkében meghalt már ez a szó, hogy hátha. Hátha még én is újat kezdhetek. Könyörgünk azokért a testvérekért, akik belemerevettek abba, hogy nincs más. Ez már így lesz mindvégig. Nincs segítség, nincs testvér, nincs gyógyulás, nincs kegyelem, nincs élet. Csak ezt a halált lehet már végigvinni. Könyörgünk, nagyon könyörgünk, mi Urunk Jézus Krisztus, azokért a testvéreinkért, akik már elfelejtették ezt a szót, hogy hátha. Kérünk, hogy a te lelked csöndes hatalmával mondja te magad nékik. Taníts meg erre a szóra őket, hogy hátha mégiscsak lehet újat kezdeni. Szentlélek Isten, eleveníts meg ezt a szót, és így munkáld közöttünk az Isten országát. Amen.